Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat második szemeszterének 8. előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központjának kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged második szemeszterében 11 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapon, a Webrádió honlapján, valamint a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg, illetve rövid összefoglalót olvashatnak a Szegedi Egyetem című újságban. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján, a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Mai előadónk Heka László, a horvátországi Mikleusban született 1959-ben. Jogi diplomát az Eszéki Egyetem jogtudományi karán szerzett 1985-ben, majd 1991-ig jogtanácsosként dolgozott Pélmonostoron. Immáron 17 esztendeje Magyarországon él. Író, újságíró, tudósító, szakfordító munkakörben ténykedett. 1993 és 1996 között PhD ösztöndíjas volt a JATE állam- és jogtudományi kar jogtörténeti tanszékén. 1996-tól 2004-ig meghívott előadó ugyanott, valamint a BTK szlavisztikai tanszéken. Doktori értekezését 2004-ben védte meg a horvát-magyar kiegyezésről írt disszertációjával. 2004-től a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar összehasonlító jogi intézet tudományos munkatársa, 2008-tól docense és 2004 óta a Bölcsészettudományi Kar szlavisztikai tanszék meghívott előadója. Kutatómunkája eleinte jogtörténeti, majd összehasonlító jogi irányultságú. Elsősorban a horvát, déli szláv, illetve szláv államok jogrendszereit, valamint az iszlám és zsidó jogot vizsgálja. Emellett a délszláv, balkáni régióban élő nemzetek, etnikumok, vallási csoportok jogát, úgy mint a románi krisz, illetve albán szokásjogot és e csoportok néprajzát kutatja, valamint a magyarországi horvátok, főként a szegedi dalmaták történetét. Eddig e témakörben 17 kötete, monográfiája, tankönyve, valamint 58 tudományos publikációja jelent meg magyar, horvát, szerb és német nyelven. A felsoroltak mellett egy U10 szótárnak az alkotója. A Narodopis című könyvét az oktatási miniszter tankönyvé nyilvánította a kétnyelvű iskolák 9. és 10. osztályos tanulói számára. A szombathelyi Berzsenyi Dániel főiskolán szlavisztika alapszakon 2 könyvét használják kötelező és ajánlott irodalomként. A Pécsi Tudományegyetem jog- és állambölcseleti tanszékén 3 könyvét használják tantárgyi jegyzetként, segédletként, illetve szakirodalomként. Anyanyelvként beszéli a magyar és a déli szláv nyelveket, így mű- és szakfordítást, szakmai és nyelvi lektorálást, recenzensi munkát is végez. Oktatási tevékenysége, előadásai, gyakorlatai elsősorban a jelzett területekről szólnak. A horvátországi, magyarországi és vajdasági kisebbségi szervezetek kulturális, tudományos tevékenységében is vállal szerepet. Publikál a Horvátországi Magyar Egyesületek Szövetségének és a Szabadkai Horvát Akadémiai Társaság kiadványaiban. Aktív résztvevője a Dugonics András Horvát-Magyar Kulturális Egyesület rendezvényeinek. Felkérem dr. Heka László tudományos tanácsadó urat, hogy tartsa meg előadását.
Tisztelt hallgatóság! Az előadásom az európai jogtörténet egyik legmaradandóbb kötelékéről, a horvát-magyar kapcsolatról szól. Az előadásom elején azonban szeretnék elnézést kérni, olykor olyan nyelvi fordulatokat fognak hallani tőlem, ami nem éppen összeillő a magyar nyelvvel. Ezt eredetileg szerettem volna, vagy emiatt elnézést kérni. A horvát-magyar kapcsolatok a 10. század végére, 11. század elejére vezethetők vissza. A horvát nép a mai hazájába, konkrétabban két római tartomány, Dalmácia és Liburnia területére a 7. században érkezett, majd a 9. században hozta létre az államat. A horvát állam tulajdonképpen a 845-ben uralkodott Trpimir, vagyis Trpimiro által létrehozta a nemzeti uralkodóházat, amely egészen 1095-ig, tehát tulajdonképpen Horvátországban király, először fejedelmi, utána királyi címmel fog rendelkezni. 925-ben létrejön a horvát királyság, majd 1000-ben egy trónviszály kapcsán a trónfosztottá nyilvánított horvát király Svetoszláv és a velencei dózse, aki időközben elfoglalja a Dalmát, szigeteket és a városokat, között egy olyan szerződés kapcsolat jön létre, amely során a horvát trónfosztott király fia, Sztyepán, magyarul István, tehát tulajdonképpen a velencei dózse udvarára kerül, túszként, illetve, ha úgy akarjuk, menekültként, hiszen ezzel valószínűleg megmentette az életét is. Ebből kifolyólag a következő években létrejön egy olyan kapcsolat, amely összeköti a horvát, a magyar, bizánci, illetve velencei uralkodóházakat, ugyanis ez a Sztyepán, vagyis István 1008 körül feleségül veszi Orszolo Hiccelát. Amikor az Orszolo családnak menekülni kell Velencéből, akkor a nevezett Sztyepán és családja Szent István udvarán talál menedéket. Szent István 1027-ben elfoglalja azt a területet, amely Dráva és a Száva között terül el, és amelyet a magyar királyi kancellária Szlavóniának fogja elnevezni. A magyar király azonban ezt a területet nem csatolja Magyarországhoz, hanem minden bizonnyal a nevezett Sztyepán és utódjaira hagyja. 1058 és 1075 között Horvátország uralkodója Petar Krešimir, nem tudom magyarosítani a nevét, aki a legerősebb horvát királynak számít, ugyanis ő a területéhez csatolja Boszniát, valamint Szlavóniát. Mondtuk, hogy Szlavónia azonban a magyar király által elfoglalt terület, amelyet ugye Sztyepán előzött horvát királyfi és utódjainak birtoka, ebből kifolyólag minden bizonnyal a Zvonimir által, vagy Zvonimir nevezett királyfi, mint Petar Krešimir horvát király utódja, a magyar királyi ház, magyar uralkodó ház hathatós befolyása által került a horvát trónra. Ugyanis IV. Petar Krešimir fiútód nélkül halt meg, így módon a Zvonimir nevű szlavóniai bán, aki mellesleg Szent László sógora, felesége Ilona ugyanis Szent László nővére, ez a bizonyos, tehát Zvonimir 1075-ben úgy kerül a horvát trónra, hogy sem a primogenitúra, sem a szeniorátus elve alapján nem történik ez meg, hanem gyakorlatilag választás útján. Horvátország ekkoriban a pápától kapja a királyi jelvényeket, úgymond nemzetének és államának elismerését, de Zvonimir is fiútód nélkül hal meg. A királynőt Ilonát a horvátok egyik része nem hajlandó elfogadni legitim uralkodónak, ezért a horvát nemzet, főleg a dalmáciai urak, a magyar királyhoz, Szent Lászlóhoz fordulnak, fölajánlva neki a koronát. Szent László ezt követően 1091 táján átkel Dráva folyónál, és elfoglalja a Dráva és a Száva közötti területet. Zágrábban létrehozza a püspökséget, majd azt követően a székesegyház is létrejön, illetve létrehozza Dráva és a Száva közötti területén a magyar megyékhez hasonló közigazgatási rendszert. Szent László nevéhez fűződik a mai horvát főváros első említése 1091-94 táján, a későbbi székes egyházat is Szent István nevében hozzák létre. A zágrábi székes egyházban találhatók Szent László palástja, és még egyéb harang, és még egyéb műemlék, ami visszavezethető erre a 900 éves múltra. Azonban a besenyők betörése miatt a magyar uralkodó kénytelen volt visszavonulni Magyarországra, majd 1097-ben Könyves Kálmán végleg egy Gvozd-hegy nevű területén legyőzi a horvátokat, de magát nem koronáztatja meg, vagy legalábbis az országát nem csatolja Magyarországhoz. Egy bizonyos interregnum következik be 1097 és 1102 között, amely a későbbi 700 évvel később keletkezett közjogi vita egyik alapkérdése volt. Tehát, ha már legyőzte a horvátokat, akkor miért nem csatolta területüket Magyarországhoz, illetve tehát miért kellett neki 5 év múlva, azaz 1102-ben külön koronáztatni magát Horvátország és Dalmácia királyává. 1102-ben ugyanis ő Tengerfehérvárot, Belgrádiad Mare, Belgrádi Supra Mare, vagy horvátul Biogradna Moru nevű városban megkoronáztatja magát Horvátország és Dalmácia királyává, és ha valaki jár Zadarban vagy Zára városában, ott a Szűz Mária templomban és kolostorban egy nagy felirat tanúskodik erről, ott ugyanis olvasható, hogy Ego Colomanus, Dei Grazia Rex Hungaria Dalmatiae et Croatiae, azaz én Kálmán Isten kegyelmével Magyarország, Horvátország és Dalmácia királya. Ettől a pillanattól kezdve, 1102-től egészen 1918-ig a horvát nemzet a magyar nemzettel együtt közös hazáért, közös alkotmányért, a történeti iratlan alkotmányért, szent koronáért harcol, és ugyanazokban a csatákban fog elvérezni, elesni, mint az összes többi magyar, mivel hogy ők is a Nácia Hungarica, vagyis a magyar nemzet tagjai. Így módon szent korona a horvátok számára épp olyan jellegű alkotmány, mint nemzetünk számára, és a mai horvát alkotmányba is az államiságuk történetét bemutatva az alaprendelkezésekben, vagyis a preambulumban erre a momentumra, vagyis a 816 éves Szent Korona általi horvát-magyar államra hivatkoznak. A horvát történelem során gyakorlatilag az ő csatáik épp olyan véresek, hiszen az állam területe évtizedről évtizedre csökkent. Először a 15. század elején elveszítik Dalmáciát, amely az ős hazájuk, utána pedig elveszítik azt a területet, amelyet a 19. századig török Horvátországnak nevezik, és amely ma Bosznia-Hercegovina területe, beleértve ide az egykori királyi városokat, Bihácsot, amely ma ugye nyugat Boszniának nevezett terület, és mindemellett elveszítik az államuk területének egy harmadát, amelyen létrejön a katonai határővidék. Így módon Horvátország a Mohácsi csata előtt, illetve a Mohácsi csata közvetlen után úgy nevezik a horvát jegyzőkönyvek protokolli, vagyis horvátországi szábornaplói, hogy tulajdonképpen Horvátország maradékainak maradékai, vagyis relikvia relikviarum olim regni Croatiae. Innentől kezdve, vagy innentől folytatva, azonban lassan kezdődik Horvátország újjáalakulása, amely során nyilvánvalóan, még egyszer hangoztatom, a horvát és a magyar főurak, nemesek nem tettek különbséget. Azaz mindazok a személyek, amelyeknek itt a képek lassan röpködnek, beleértve ide Zrínyi családot, Frangepán családot, Jurisics Miklóst, továbbá, ha úgy akarjuk, Fráter Györgyöt, ugye, akinek eredeti neve Utisenics volt, vagy ha úgy akarjuk, egy egész sor Broderics, Verancsics Faustus, Verancsics Antal, Mátyás király udvarában számos Dalmáciából származó művész, építész volt. Tehát tulajdonképpen nem tesznek különbséget a nemzetek között, hanem mindannyian a Nácio Hungarica tagjai. A 16. század végén, 17. század elején a magyar és a horvát urak egy szervezkedésben kezdenek, amely elsősorban a vasvári béke miatt történt, mivel hogy ugye ők még szerették volna visszafoglalni teljes területüket. Ez úton azonban nem volt sikerük. Így módon itt látjuk ezt az 1671-es bécsi helyi eseményt, ugyanis április 30-án kimondták Zrínyi és Frangepán fölött a halálos ítéletet. Ennek fejében, vagy ezt követően hűtlenség miatt kihalt, mármint nem a család halt ki hűtlenség miatt, hanem hűtlenség miatt ítélték el őket halálra, és ezt követően egy-két évtizeden belül kihalt Zrínyi Ilonával a Zrínyi, valamint a Frangepán család. A horvátokat azonban sokkal súlyosabban érintette az itt kimondott és a bécsi helyen ugye történt kivégzés, azon momentuma, amely szerint ugye hűtlenség büntetnél a vagyon elkobzás és az udvarra való visszaszállás jelentette, így módon Horvátország területének egy harmada ismét bécsi udvarra szállt vissza, a bécsi udvar pedig rendszerint a hozzá hűséges német tiszteknek adományozta a területet, ami Horvátországot germanizáció felé úton vezette, és így módon ugye a német katonatiszteknél nem volt sem magyar, még kevésbé horvát nemzeti öntudat. A megváltozott helyzet Horvátország és Magyarország között az irányban folytatódott, hogy a Magyar Országgyűlésen először 1708-ban indítványozták azt, hogy a horvát törvények ne ellenkezhessenek a magyar törvényekkel, ami a későbbi közjogi vita egyik előzménye volt. Ez az indítvány tulajdonképpen odáig vezetett, hogy 1745-ben Mária Terézia három megyét, Pozsega, Szerém és Verőce megyét tulajdonképpen a horvát bán és a horvát szábor alá helyezte, azaz a magyar országgyűlés helyett ők elvileg a horvát száboron, mint tartománygyűlésen voltak kötelesek megjelenni. 1767-ben pedig Mária Terézia felállítja a horvát tanácsot, és Fiume kérdését illetően kimondja, hogy tulajdonképpen Fiume a horvát tanács alá kerül, holott ugye a magyar szent korona részeként szerepel. Mária Terézia uralkodása 1779-ben szint úgy fejeződött be, hogy gyakorlatilag az előző döntését visszavonta, és a horvát tanácsot megszüntette, Fiumét és az összes többi horvát ügyet pedig a magyar udvari helytartó tanácsra bízta. 1790-ben meghalt II. József, megszűnt az abszolutizmus, és a horvát szábor, mint történeti tartománygyűlés olyan döntést hoz, amely szerint a horvát nép kötelezve van szorosabb kapcsolatot létesíteni a magyar testvéreknek. A hivatalos megszólítás a Magyarországgyűlésen testvérek, illetve testvérnemzet volt. Így módon a horvátok úgy döntenek, hogy lemondanak két nagyon fontos történeti jogukról. Az egyik arról szólt, hogy adóügyben szabad kezük volt, sőt féladót fizettek. A másik dolog pedig tulajdonképpen arról szólt, hogy a saját ügyeiket, ugye saját területükön, belügyekre nézve önállóan döntöttek. Most pedig az 1790-es évi országgyűlés előtt a követutasításban kimondják azt, hogy tulajdonképpen lemondanak ezen történeti jogaikról. 1790-ben, tehát a horvát követek érkeznek a Magyarországgyűlésre, és mondják, hogy magyar testvérek, mi tulajdonképpen ezekről a jogokról lemondunk. Ebből megszületik az 1790/58-as és 1790/59-es törvénycikk, amelyek ugye nekünk jogászoknak fontosak, de egyébként azért lényegesek, mert tulajdonképpen ettől a perctől kezdve Horvátország gyakorlatilag lemondott arról, amire itt most ezekben a jura municipaliában fog hivatkozni, azaz, hogy ő félig meddig personális unióban áll Magyarországgal szemben. 1790-ben az alsó tábla második ülésén a magyar követek előjönnek egy olyan indítvánnyal, mely szerint Magyarországon hivatalos nyelv a latin helyett magyar kell, hogy legyen. És itt egy nagyon heves tiltakozásba találkozunk, amely a horvátok részéről elhangzott, beleértve itt a horvát bánnak, Erdődi Jánosnak tulajdonított híres mondatát, hogy regnum regno non prescribit lege, ami azt jelenti, hogy az egyik királyság a másiknak nem szabhat törvényeket. Ebből kiindulva, tehát gyakorlatilag a horvát álláspont az volt, hogy ők ugyan egyenrangúak Magyarországgal. Az 1790 és 1848 közötti közjogi vita tárgya, és az előbb itt látszottak ezek a jura municipiáliák, közjogi vita tárgya az volt, hogy a horvátok 14 tételben összefoglalták azt a különállásukat biztosító jogokat, amelyek közé a következők tartoztak. Elkülönített terület, továbbá bán, mint a Horvátország belügyekre nézve legfőbb méltóság hatalom, a harmadik szábor, mint tartománygyűlésük, melynek joga van törvényeket hozni, megint belügyi kérdésekre nézve, a továbbiakban azt, hogy választhattak maguknak országos főkapitányt, választhatnak maguknak ítélőmestert és egyéb tisztségeket, és itt ez a sorrend folytatódhatna, de kiemelném még két fontos dolgot. Az egyik, hogy Horvátországban az 1687-es évi törvény alapján csak katolikus vallásúak tölthették be az állami hivatalokat, szerezhettek földtulajdont, azaz polgári jogokkal csak a katolikus vallásúak rendelkezhettek. A másik ilyen fontos döntés pedig az volt, hogy tulajdonképpen Horvátországnak ez a municipiális jogában áll, az, hogy tulajdonképpen ő döntse el, melyik nyelvet, vagy milyen nyelven fog beszélni, illetve milyen nyelvet fogja használni a közös országgyűlésen. 1790-es évi közjogi vita így módon visszatért arra, hogy 1901 és 1907 táján Szent László, illetve Könyves Kálmán milyen jogi címen, jogi alapon került a horvát trónra. Három nézet alakult ki, az egyik az úgynevezett partes subjekte, vagyis alávetett részek, ez úgymond magyar álláspont volt, abból indult ki, hogy tulajdonképpen a két magyar király, Szent László, illetve Könyves Kálmán, csatatéren legyőzte a horvátokat, így módon Horvátország, Magyarország alávetett része. Ezzel szemben állt a horvát álláspont, amely abból indult ki, ugye, hogy szociál egna, azaz, tehát magyar király ugyan bennünket legyőzött, de miért nem csatolta akkor Horvátországot Magyarországhoz, miért várt 5 évet, és utána pedig megkoronáztatta magát még külön horvát királyává is. Ez a nézet ugye abból indult ki, hogy a horvát 12 ős nemzetség egy Pacta Conventa nevű nemzetközi szerződést kötött a magyar királlyal, később kiderül, hogy ez a Pacta Conventa 14. századi okirat, ugye, de tulajdonképpen ez a nézet azt mondta, hogy Horvátország és Magyarország personális unióba áll. A kettő közé helyezkedik a harmadik nézet, az úgynevezett Partesat Nexe, ami azt jelenti, ugye, hogy kapcsolt részek vagy hozzácsatolt részek, ez a nézet pedig azt mondja ki, hogy tulajdonképpen a magyar királyok ugyan legyőzték a horvátokat, de jogi alapja volt, hiszen örökösödés jog alapján tette ezt meg Szent László, valamint Könyves Kálmán, mivel hogy kihalt a horvát uralkodó ház, Zvonimir, illetve Ilona pedig legközelebbi rokonai pedig éppen ők voltak. A közjogi vita következő 4 kérdése pedig az egyik az volt, hogy tulajdonképpen ugye az említett magyar nyelv, amely bevezetését a horvátok 1848-ig folyamatosan ellenezték. A másik kérdés Fiume, valamint az alsó Szlavónia, ez alatt pedig azt a 3 megyét értjük, amit 1745-ben Mária Terézia csatolt Horvátországhoz. Ez volt a második vitatott területe, vagyis a második vitatott kérdés, és a harmadik pedig a protestáns kérdés, azaz a magyar rendek, ugye főleg ezen az 1832-36-os országgyűlésen indítványozzák, hogy ugye már akkor a liberalizmus, hogy tulajdonképpen ezt, hogy a reformátusok, vagy a protestánsoknak is joguk legyen földbirtokot és állami hivatalt betölteni Horvátországban, tehát hogy ezt illene bevezetni. Egyik kérdésben sem jártak sikerrel, 1848-ban pedig, mint tudjuk, Jelasics által a horvát és a magyar nép 816 éves közös történelmük során először és egyben utoljára ütköztek. 1849-ben Jelasics kénytelen volt elfogadni az oktroált alkotmányt, amikor ez ellen próbált tiltakozni, akkor Bécsből azt üzenték neki, hogy épp olyan rebelistáknak fogják tartani a horvátokat, mint a magyarokat, ha ez nem történik meg. Így módon a horvátok mindannyit nyertek 48-as, 49-es esemény sorozatán, hogy nem volt idegen hadsereg az országokban, egyébként pedig a területeiket szétdarabolva Horvátországra, Szlavóniára, Dalmáciára, koronatartományként működve, tehát gyakorlatilag semmilyen kedvezményt nem kapott. Így módon a bécsi udvar számára óriási meglepetés volt, amikor 1861-ben a magyarok és a horvátok között elindult először nyilvánvalóan titkos tárgyalás a kiegyezést illetően. 1865-ben Horvátországban ismételten a nemzeti, vagy ahogy szokás mondani, nemzeti liberális párt győzött, melynek vezetője Strossmayer püspök, az előbb látták a Gyakovi, vagyis a Gyakovári boszniai szerémségi püspökség székhelyét. Ez a püspök, tehát tulajdonképpen azt indítványozta, hogy a horvátoknak föltétlenül ki kell mielőbb egyezni Magyarországgal, de egy olyan kikötéssel, mely szerint, tehát tulajdonképpen először a magyar országgyűlésnek, vagy legalábbis a királyi bizottságnak el kell ismerni, hogy mi personális unióban vagyunk. Tehát, hogy mi két egyenrangú társkirályságok, társországok vagyunk, és ezt követően gyakorlatilag, ugye, mivel közös az alkotmányunk, mi tulajdonképpen bármibe készek vagyunk megállapodni. A másik párt, az elnevezése Nemzeti Alkotmányos Párt, és az akkoriban, aki ezt a fogalmat használta, hogy alkotmányos, ez azt jelentette, hogy az alkotmány ugye Szent Korona, tehát úgymond magyar baráti párt, már a nevéből is kitűnik, de még egy kicsit cifrázták, és mondták, hogy unionista. ez azt jelenti, hogy félig meddig magyarok vagytok, ugye? És tulajdonképpen a délszláv eszme során ez egy állandó ellentét lesz. Az egyik oldal ugye mondja, hogy nekünk magyarokkal kell összefogni, a másik oldal pedig azt mondja, hogy nekünk tulajdonképpen ugye a többi déli szlávokkal, elsősorban a vajdasági és magyarokkal. Vajdaságiakkal, tehát többnyire szerbekkel, valamint a szlovénokkal kell összefogni, később pedig Szerbiával és a többi délszláv testvérrel. 1866-ban összeül a 12 fős Magyar Királyi Bizottság és a 12 fős Horvát Királyi Bizottság Pesten, abban a reményben, április 16-a és június 16-a táján, abban a reményben, hogy ki tudnak egyezni, azonban a kiegyezés elmarad, Magyarország pedig 1867-ben kiegyezik az osztrákokkal, a bécsi udvar pedig azt üzeni deákéknak, hogy Horvátország már a ti belügyetek, tehát amelyet tessék valahogy megoldani. Ugye? És így módon a következő választásokon Horvátországban 1867-ben már egy az egyben a Nemzeti Alkotmányos Párt elsöprő győzelmet arat, és így megismétlődik ugyanez az eljárás, ugye, azzal, hogy a Horvát Bizottságban már csak is az unionisták, a 12 fős unionista csapat vesz részt, a Magyar Bizottság rangsorát, vagyis a névsorát pedig itt látják. Azzal, hogy a különbség kettő között az volt, hogy a Horvát Bizottságban teljesen új generáció jött, és új párti beállítottságok, a Magyar Bizottságon pedig csak az elhunytak mellett, vagy helyett választottak új tagokat, valamint ugye Andrássy Imre, hogy miniszteri tisztséget betöltött, tehát nyilvánvalóan ebben a második küldöttségben ő már nem szerepelt. A horvátok Deák Ferencre ugye felnéztek, ő volt számukra Magyarországon a minden, és így módon, amikor Pestre érkeztek, először Deákhoz menték, és elmondták óhajukat, majd ugye Deák és a Magyar Bizottság úgy fogadta őket, hogy tulajdonképpen írjátok le azt, hogy mi hogyan képzelitek el a jövőt, Magyarországgal való viszony, majd ezt követően ugye mi tárgyalni fogunk veletek. Ez a névsor nem hiszem, hogy túl sokat fog segíteni, itt viszont akkor megállunk egy pillanatra a kiegyezési törvényciket illetően. A tárgyalások viszonylag könnyen zajlottak, hiszen a Horvát Bizottság javaslatára a Magyar Bizottság elmondta, hogy lényegében 95%-ot elfogadjuk. Így módon már július vége táján a két bizottság befejezte a munkáját, belekezdette a tárgyalásokat. Szeptemberben először a horvát szábor elfogadja ezt a bizonyos törvényciket, majd azt követően ugye a Magyar Országgyűlés is, novemberben pedig a király szentesíti a törvényt. A magyar fél lemondott Alsó-Szlavóniáról, az összes többi területi vitában hagyta a horvátokat békén, azzal, hogy Fiume kérdését illetően a horvátok álláspontja az volt, hogy Fiumerről szó se lehet, tehát az a miénk. Magyar álláspont az volt, hogy szó se lehet erről, ez a miénk. Maguk a Fiumeik pedig azt mondták, hogy mi a magyarok akarunk lenni. És így módon a két bizottság, hogy ne veszekedjünk, mert végig testvér nemzetként beszéltek egymással, a végső soron azt mondják, hogy akkor a császár király döntsön ez ügyben, a király pedig egy ilyen köztes megoldást vállal, hogy tulajdonképpen átmenetileg, és ez az átmeneti állapot monarchia végéig tart, átmenetileg ez a magyar korona különálló teste legyen. A horvát-magyar kiegyezés 1868. november-december táján életbe lépett, és sehol nem örültek neki. Ugye Magyarországon voltak, akik mondták, hogy túl sokat adtunk a horvátoknak. Horvátországban voltak, akik mondták, hogy Semmit nem kaptunk, ugye, tehát ez semmi. És így módon ez a politikai ugye, ütközetek természetesen folytatódtak, azonban tudják, hogy ez volt az alaptörvény, ez volt az a törvény, amely nem 1102-ben született, hanem 846 év vagy 746 év elteltével, ami mind arra utal, hogy a két nép között nem volt igazándiból olyan konfliktus, amely eredetileg követelte volna, hogy rendezzük a viszonyokat, hogy mi és a mi alapunk. A történtek során, tehát a kiegyezési törvénycikk azt mondja, hogy Magyarország és hogy Horvátország Magyarország részeként, ha Ausztriába megyünk tárgyalni a Bécsi udvarral, akkor a mi delegációnk tagja, méghozzá 5 delegátus által. Emellett vannak közös ügyek, amelyek Magyarországra és Horvátországra nézve teljes mértékben közösek. Itt elsősorban ugye meg kell említeni, hogy közös a törvényhozás, közös a kormány, valamint posta, távirda, állampolgárság, kereskedelem, pénzügy, adóügy, vasút, erdészet, tengerészet, stb. Ezeket az ügyeket pedig a közös országgyűlésen, amely mindig Magyarországgyűlés volt, ugye, mindig Pesten tartották, tárgyalják meg. Ilyenkor a horvátoknak 29 képviselőjük volt, majd a katonai határvédelmi polgárosodása után 44, és ezekben az ügyekben a horvát országgyűlés, tehát tulajdonképpen szerves részese volt ennek az egész ügynek. A horvát-magyar kapcsolatok szempontjából fontos megemlíteni, hogy amikor a horvát képviselők elutaztak Pestre, és a közös országgyűlésre kerül sor, akkor az országházra kitűzték a horvát lobogót, a horvát képviselőknek jogukban állt felszólalni saját nyelvükön, azaz horvát nyelven, és tulajdonképpen ez a bizonyos autonómia így módon külsőleg is manifesztálódott, azaz látszott külsőleg is. Mindazok az ügyek, amelyek nem kerültek ide, azokat az ügyeket Horvátország autonómia alá sorolták. A horvát autonómia szerves része volt ugye közigazgatás, vallás és oktatás, igazságszolgáltatás és még egy csomó más ügy, amit ők a saját törvényhozásukban, a száboron, amely törvényhozást a horvát-magyar kiegyezési törvénycikk először a történelem során elismeri országgyűlésnek. Mindezek mellett a kiegyezési törvénycikk kimondja, hogy Horvátország politikai nemzet, amelynek saját területe van, amelyen belül teljes mértékű törvényhozással rendelkezik. A horvátok, vagyis a horvát kormányzó a bán volt. A báni tisztséget illetően a horvát-magyar kiegyezés tulajdonképpen ezt az intézményt valamilyen szinten módosította. A báni tisztség ugyanis az avarok maradéka volt Horvátországban, 8.-9. században jelentkezik, és ő mindig hadúr volt, mivel azonban Jelasics 1848-ban Magyarország ellen föllépett, ezért a Magyar Királyi Bizottság kikötése volt, hogy még egyszer ne legyen katonai parancsnok, így módon csak polgári személy tölthette be a báni tisztséget. A báni tisztséget Horvátországban csak nemes, katolikus, aki Horvátországban földbirtokkal és állandó lakcímmel rendelkezett, tölthette be, valamint mindezek mellett nagyon fontos volt egy kikötés, hogy ő született magyar legyen. Ezt általában állandóan vitatárgy szokott lenni, hogy Jelasics, ez nem biztos, hogy ugye született magyar volt, viszont ez a kikötés azt jelenti, hogy az állampolgárságát születéssel szerezte, azaz Magyarország területén született, és nem honosítás által vált állampolgárrá. Ma az amerikaiaknál ma elnök úgy szintén csak az tud lenni, ugye, aki ott született. A báni tisztséget illetően ő valamikor ugye hadúr volt, kormányfő volt, igazságszolgáltatás volt a kezében, tehát nagyon széles skálában ténykedett. Itt most azonban ennek a bizonyos jogainak jelentős részét elveszítette, mindezek ellenére azonban ő továbbra is nagyon fontos tisztséget töltött be ebben az egész Horvátországban. Tudják, hogy Magyarországon, ugye a 12. században a horvát bán volt a legfőbb méltóság, tehát közvetlenül a király után következett be, később őt megelőzte a nádor, megint később pedig az országbíró, és ez a sorrend, vagy ebben a sorrendbe került tulajdonképpen a tripartitumba a magyar zászlós urak sorrendje. Azonban bán attól függetlenül, hogy a koronáztatásnál ő vitte az országalmát, mindvégig kicsit olyan idegennek számított, még akkor is, ha magyar ember töltötte be a tisztséget, ugyanis a magyar országgyűlésen ő nem elnökölhetett. Azaz, ha nem volt jelen sem a nádor, sem az országbíró, akkor nem a bán elnökött az ülésen, hanem a következő zászlósúr, azaz a tárnokmester. A horvát-magyar kiegyezés értékelésével, elemzésével szemben azt mondhatjuk, hogy Horvátország az akkori Európában szinte példátlan autonómiával rendelkezett, de mégsem volt állam, bármennyire is ezt a horvát jogtörténészek próbálják ugye bemagyarázni, hogy tulajdonképpen állam az államban volt. Az első és legfontosabb, Horvátországnak nem volt állampolgársága, mindvégig magyarok maradtak, magyar állampolgárok maradtak. A második fontos elem, amit itt föltétlenül meg kell említeni, hogy nemzetközi szubjektivitása nem volt, azaz csak Magyarországgal szemben volt különállása, de már Ausztriával szemben semmit nem jelentett, külföld tekintetében pedig végképp nem. 1871-ben ugyan módosították, de ezt a bizonyos horvát-magyar kiegyezési törvényciket, de a módosítás az lényegtelen volt. Ezt követően ugye 1881-ben visszakerül a katonai határvidék, és Horvátország szembesül azzal a ténnyel, hogy ez a terület ugye még a 15. században horvát volt, majd azt követően a balkáni félszigetről érkeztek zsoldos katonák, közös néven vlahok vagy oláhok, akik 1630-ban egy statuta valahorum, vagyis az oláhok statutuma nevű törvény által különállást kaptak. 1881-ben ők, mint szerb nemzet tagjai, jelennek meg Horvátországban, és a katonai határvidék fennállása során ők, ha nem is autonómiával, de nagyon széles jogkörrel rendelkeztek, amelyet viszont a horvát állam 1881-ben nekik nem akar elismerni. Sem a szerb zászló használatát, sem a saját nyelv, cirilversbeliség, stb. Használatát nem. A horvát-magyar kiegyezést és ezt a bizonyos módosítást, valamint a katonai határvidék visszaszállítását követően tanúi voltunk arra, hogy a délszláv eszme egyre erősödött egész Horvátország területén. Maga a délszláv eszme horvát találmány, ma menekülnek előtte ugye mind a frásztól, de tulajdonképpen ők találták ki, és félig meddig ilyen magyar ellenes indítatású volt az egész dolog, ugye, hogy mi fogjunk össze a szerb testvérekkel, és akkor majd a magyarok látni fogják. Tehát így módon 1918-ban szétesik, vagyis felbomlik az osztrák-magyar monarchia, és a horvátok a szerbekkel és a szlovénokkal együtt létrehozzák a szerb-horvát-szlovén királyságot. Amikor ők kitalálták a délszláv eszmét, akkor abból indultak ki, hogy ez egy szövetségi állam lesz, ahol horvátoknak, szerbeknek, vajdaságnak, Macedóniának, Koszovónak, tehát mindegyik tagállamnak saját területe lesz, mindegyik saját államisággal, nemzeti autonómiával fog rendelkezni, ehelyett pedig egy erősen centralizált állammal szembesültek, amelyben a főszerep a szerbeké volt. A konfliktusok mindennapiak voltak, 10 év alatt, ugye, 1920 1998-ban a belgrádi parlamentben megölik a legerősebb horvát pártelnökét, a horvát parasztpárt elnökét, Stjepan Radićot, majd tulajdonképpen ugye a még három képviselő megölésével az egész esemény sorozat odáig vezetett, hogy a volt délszláv állam területén egy nagyon heves konfliktus alakul ki. A király már nem tudta a kezében tartani a hatalmat, ezért 1929. január 6-án bevezeti a diktatúrát, 1929. október 3-án pedig átnevezi az országot Jugoszláv királysággá. A Jugoszláv királyság sem volt sokkal jobb megoldás az ott élő délszláv nemzetek számára, emellett pedig terrorizmus, a mai értelemben ugye terrorizmusnak voltunk szemtanúi, hiszen egy horvát usztasa által nevezett csoport, valamint a macedón-bolgár VMRO nevű felszabadulási szervezet közösen egy merényletet követett el Sándor király ellen, és innentől kezdve ugye gyakorlatilag ez a belső konfliktus megállíthatatlan volt. 1939-ben utoljára próbálnak kibékülni a szerbek és a horvátok, ekkor a szerb udvar indítatására létrejön az úgynevezett horvát bánság, amely a mai Horvátország mellett Bosznia-Hercegovina jelentős területet is kapta, de a bánság területén élő szerbek nem hajlandóak elfogadni ezt az államot sem, a horvátoknak pedig ez szinte jó jött, ugye? Gyakorlatilag a II. Világháború során egy nagyon kemény, heves polgárháború szemtanúi voltunk, és ha megnézzük a horvát-magyar történelem 816 éves múltját, akkor egy konfliktus volt 48-ban, itt pedig, ha megnézzük, ez már a második konfliktus, hiszen az első világháborúban a horvátok, szlovénok, bosnyákok a monarchia oldalán harcolnak a szerbek ellen, a második háborúban megint a délszlávok egymás ellen harcolnak, és végső soron ugye az 1990-es években pedig harmadszor is, azaz 73 év alatt, tehát gyakorlatilag három nagyon komoly háborút hívtak egymás ellen. Az 1939-ben létrehozott horvát bánság ugyan 1941-ben eltűnik, mert létrejön a független horvát országnak, vagy horvát államnak nevezett terület, a mai Horvátország és a mai Bosznia-Hercegovinából tevődik össze, német-olasz érdekszférát képezi, tehát gyakorlatilag ugye koncentrációs táboroktól kezdve minden van ezen a területen, és majd 1945-ben ismét kibékülnek, úgymond ezek a nemzetek, és létrehoznak egy szocialista Jugoszláviát, amelynek ugye elnöke Josip Broz Tito horvát, félig horvát, félig szlovén, tehát így módon őt nem lehet vádolni azzal, hogy ő nagy szerb eszmét vallana, és így módon gyakorlatilag mindenki kibékült, azonban az 1900, amikor ez a Josip Broz Tito meghal 1980-ban, akkor szinte másnap Koszovón elkezdődik az a konfliktus, amely tulajdonképpen a mai napig szinte nem fejeződött be, és tulajdonképpen egymás után a területek elszakadnak, vagy legalábbis ezzel a szándékkal jelentkeznek. 1991-ben, május 19-én Horvátországban népszavazást írnak ki arról, hogy akar-e a köztársaság Jugoszlávián belül maradni, vagy a függetlenség mellett voksolna, körülbelül 80-90% a függetlenség mellett voksol, azonban az önrendelkezési és az elszakadási jogtól eltekintve, amely mindegyik szocialista országban létezett, csak nehezen lehetett megvalósítani, ugye? Tehát ettől a jogtól eltekintve jöttek a tankok, és mondták, hogy ti csak vicceltek, ugye? Tehát ezt nem gondoljátok komolyan. Elindult egy háború, amely során ugye ma legalább 150 ezer halottról számolnak be, több mint 2 millió menekült emberről, és tulajdonképpen számos tönkrement családról. Horvátország 1992. január 15-én elnyerte a nemzetközi elismerését, függetlenségét, ekkor ugyanis a mai Európai Unió elődje, az akkori Európai Közösség 12 állama elfogadta Horvátországot, mint független államot, és ugyanezen a napon több más ország is, egyebek közt Magyarország is. Még egyszer szeretném megmondani, hogy ez a 816 éves közös múlt, tulajdonképpen Horvátországban számos, a tengerparttól kezdve egészen Zágrábig, illetve Eszékig számos területen látható. A horvátok nem cáfolják ezt a múltat, hanem inkább büszkén vállalják a Szent Koronát, illetve a többi közös intézményt, és ugye az egyik dián látszott negyedik Béla aranybullája, és átmentünk rajta, mert nem tudtam, hogy lesz-e elég időnk tulajdonképpen ezzel foglalkozni. Az aranybulla tulajdonképpen arról szól, hogy 1241-ben, amikor megtörténik a tatárjárás, akkor negyedik Béla Zágrábba talál menedéket, a tatár pedig azt üzeni a zágrábiaknak, hogy ha kiadjátok a magyar királyt, akkor tulajdonképpen megosztátok ezt az egész dolgot, hanem akkor szétromboljuk a várost. A horvátok mondják, hogy nem, tehát ő a mi királyunk, így módon szétrombolják Zágrábot, majd tovább mennek, ugye Trau, vagyis Trogir, Split, illetve Zára városok felé, ahol szintén a Zrínyék, illetve a frangepánok védik meg a magyar uralkodót. Amikor elmúlott a tatár veszély, akkor a magyar királyi városok közül Zágráb volt a harmadik, amelyik megkapta a szabad királyi városok közé való besorolást. Ez egy aranybula által történt 1242-ben, a horvát függetlené válásának napján pedig ezt Zágráb főváros napjává tették, ezt a bizonyos eseményt. Amikor megint változott ugye a politikai váltás, akkor ezzel kezdték, ugye, hogy megszüntették automatikusan ezt a bizonyos napot, és egy másik vallási jellegű napot említették, mint horvát város napját. Azonban mindezek mellett, ugye ez a negyedik Béla aranybullája gyakorlatilag Horvátország, illetve főleg Zágráb egyik legfontosabb eseménye. Nagyon szépen köszönöm a türelmüket is, hogy ilyen szépen fogadtak.
Köszönjük szépen dr. Heka László előadását. Kedves közönségünk, hölgyeim és uraim, önöket pedig arra biztatom, hogyha valamelyiküknek van kérdése, akkor bátran tegye fel.
Az érdekelne, hogy tehát hosszú volt a közös történelem, hogy nyelvileg hogy nézett ez ki körülbelül? Biztos, hogy pontosan nem tudjuk. Tehát Magyarországon németül, latinul beszéltek. A latin volt egy ideig, a francia volt egy ideig uralkodó nyelv. Nagyjából hogy nézhetett ez ki mondjuk 3-4-500 évvel ezelőtt? Nyelvileg. Úgy Horvátország, mint Magyarország.
Köszönöm. Hivatal.
Közvalószínű latin, francia vagy német volt, a köznép az meg valamilyen nyelven csak beszélt.
Jó. Értettem. Azt kell tudni, ugye, mint ma mondják valakire, hogy nem tud angolul, és önök még fiatalok, úgyis mindenkinek angolul kell tudni. Körülbelül valamikor ez így volt, az értelmiségiek, nemesség körökben, ha valaki nem tudott latinul, akkor gyakorlatilag nem tudott kommunikálni, ugye? Tehát így módon a politikai életben nyilvánvalóan latinul beszéltek. Na most, ez, ha érdekel, én nagyon jól tudok poénkodni, csak rengeteg időt fog ez elvenni. Ugyanis a horvátok nem voltak hajlandóak 1790 után, mindenki tudott magyarul, aki követ volt a közös országgyűlésen, de a követ utasításában az volt, hogy neki latin nyelvhez kell ragaszkodni. Ugye? És gyakorlatilag, tehát ő csak latinul beszél, de mindent értette, amit mondtak a magyarok, ugye? Csak neki saját nyelve. Tehát, hogy latinul kellett válaszolni, ugye? És 1800-as évek elején a Magyarországgyűlés hoz egy olyan törvényt, amely szerint, mivel a császár is már beavatkozott, hoz egy olyan törvényt, amely szerint a Magyarország gyűlésen nem tilthatják be senkinek, hogy latinul beszél, de azt figyelmen kívül hagyják. Remek a levéltárakban, a könyvtárakban remek dolgok találhatók, ugyanis a beszédek azok általában egy órásak voltak. Tehát fölállt a főúr, és akkor egy óráig, mint én, ugye, körülbelül. És tulajdonképpen, ugye, most föláll egy horvát főúr, mert neki a követutásításban az állt, hogy emellett kell voksolni. Nyilvánvalóan mindenki úgy nézett rá, ugye, el tudják képzelni körülbelül, két ellenség van a 400 között, ugye, és tulajdonképpen elkezdett latinul beszélni. Mivel azonban a magyar uraknak ezt nem kellett hallgatni, akkor ők elkezdtek beszélni, hogy ki hol volt vadászni, milyen bálba voltak, stb. És aki megjegyzetelt, azt még próbált valamit ebből az egészből ugye kijegyzetelni. Még egyszer mondom, az országgyűlési naplókat ez irányba tényleg érdekes, mert olyan viccesnek hangzik. Egy kicsit unalmas, de tulajdonképpen lehet benne vicces dolgokat találni. Tehát a politikai életet, illetve az értelmiségi életet illetően, tehát tulajdonképpen a latin egyértelműen hivatalos volt. Mindenki tudott legalább németül, és tudta a saját anyanyelvét. Azonban, amíg nálunk Magyarországon az anyanyelv az tulajdonképpen jó dolognak számított, Horvátországban a főurak magyarul beszéltek inkább, mint a saját nyelvüket, ezt parasztnyelvnek tekintették, és ezért volt az alapkonfliktus, hogy mindig mondták a Magyarországgyűlésen, de ha engedjetek bennünket magyarul beszélni, és ti beszéljétek a ti nyelveteket, ugye? Mondjuk horvátul. És mondták, hogy nem, mi latinul akarunk, és tulajdonképpen gyakorlatilag 1847-ig a hivatalos nyelvük latin. Utána pedig, mivel elpártoltak Magyarországtól, akkor már nyilvánvalóan a szerbekkel kezdenek szövetkezni, de ha a nyelvedet úgy nevezett, hogy horvát, akkor a szerb meg fog haragodni, és ezért úgy mondták, hogy de nem akarták azt se, hogy horvát-szerb, ugye, vagy szerb-horvát, ami később lesz az aktuális, hanem úgy mondták, hogy a népi nyelv, vagy a nemzetnyelve, vagy illír nyelv. Tehát bármit, de mivel hogy nem mondhatta, hogy horvát, mert a szerb azt nem fogja kimondani, így módon ebben a hivatalos nomenklatúrában, tehát gyakorlatilag horvát nyelvet is használták. A hétköznapi nép pedig attól függött, hogy ki hol lakott, de például Zágrában a Hungarológia Intézetben is az interneten található egy 10 000 szóból álló szótár, amelyek gyakorlatilag közösek a magyar, illetve a horvát nyelven. Tehát itt főleg ezeken a Dráva menti területen, ha átmennek, akkor az valami keverék, ugye? Ha vajdasági embereket hallottak beszélni, akkor a mondat egyik fele az magyarul hangzik, a vége pedig szerbül fejeződik be. Tehát körülbelül itt is egy csomó olyan szó került át a horvát nyelvbe, főleg ebbe a kány nyelvjárásba, ami egyértelmű ugye magyar, vagy ha végighallgatja a horvát zenét, itt a Mura közi zenét, akkor ugyanúgy jajgat, mint mi, ugye? Tehát ilyen síró nótái vannak, ott lent pedig pörgősebb, ugye? Ott már betyárok vannak. Tehát, hogy tulajdonképpen ez az interakció nyelvi kérdésben is egyértelmű, és mondom, az interneten lehet körülbelül 10 000 szó a közös.
Kedves közönségünk, kedves nézőink! A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Dudics Dénes akadémikus, a Szegedi Biológiai Központ főigazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke tartja meg GM növények, áldás vagy átok című előadását. Szeretettel várjuk tehát önöket a jövő héten is. További szép napot, viszont hallásra, viszont hallásra.